Sportrádió. Indul az autósport. Autósport. Autósport magazin a Sportrádióban. A mikrofonnál Szújó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke.
Túraautózás és rali, ezeket a szakágakat érintjük a mai Autósport magazinban. Sziasztok! A TCR Itali mezőnyében is versenyző fiatal tehetség Losonci Levente mugellói élményeit meséli el, majd pedig a hétvégén esedékes Eger raliról beszélgetek a szervezővel az előkészületekről. Mindenek előtt azonban érkezik László Martin, aki Berendi Dáviddal pontszerző helyen 14-ként végzett a Rally Európa Bajnokság legutóbbi viadalán, a svédországi Skandináv Rallin. Öveket bekapcsolni, már is kezdünk!
Autósport Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
Rallival kezdjük az Autósport magazint, hiszen a hétvégén rendezték a Skandináv Rallit az Európa Bajnokságban, amelyben szintén lehetett kinek szorítani a magyar szurkolóknak egészen pont László Martin és Berendi Dávid kettősének, akik pontszerző helyen zártak, méghozzá a 14. helyen végeztek ezen a nagyon izgalmas és nagyon szoros csatákat hozó futamon, meg hatalmas ugrásokat. Kezdjük a végén. Martin, milyen volt ez a Collins Crest, ez a Colin-féle ugrató a legvégén? Szia!
Szia, Zoli! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Amikor álltunk a rajtba, akkor megmondom őszintén, volt egy ilyen kis rossz élményem ezzel kapcsolatban, hogy azért mégiscsak ott egy ilyen 40 méter fölött kell ugrani, és nem nagyon tudtuk, hogy mire számítsunk, mert a pályabejárása, megmondom őszintén, nem nézett ki túl jól az ugrató, hogy ott igazából nem is teljesen egyenesen mész rá erre, nem is egyenesbe érsz le, de a képek egy kicsit csalóak, mert úgy látszik tökre, mintha egyenesen kéne elugranod, de igazából egy ilyen semmibe ugrasz bele. De óriási élmény, azt hiszem 42 métert ugrottunk elsőre, úgyhogy nagyon-nagyon durva, amikor ott fönt vagy a levegőben, és igazából ott már mindegy, hogy merre kormányzol, mert az elugrásod szöge számít, ugye? Uh-huh. Nagy élmény volt az is.
És úgy összességében milyen volt a szervezés? Ugye nagyon érdekes ennek a versenynek a története, hiszen nyilván óriási múltja van a világ ezen részén is a rali versenyzésnek, és azért Karlstadt környékén, Svédországban komoly futamokat rendeztek már, most viszont az Európa-bajnoki pontvadászatba került be. Milyen volt a szervezés, meg úgy általában a hangulata ennek a versenynek?
Hangulata az nagyon jó. Az erdők tele vannak. Tényleg már a pályabejárásokon ott kempingeznek a nézők, szurkolók a pályák szélén, úgyhogy tényleg imádják ott a rallit az emberek. Hát a szervezés az egy kicsit azért volt, hogy döcögött itt-ott, mondjuk egy ilyen adminisztratív átvételen volt, hogy egy ilyen órát álltunk sorba, és igazából nem tudtuk, hogy miért, mert csak 2 darab aláírásra volt szükség tőlünk, és már mehetünk is a dolgunkra. De összességében azért egy nagyon jó versenyt rendeztek.
Milyen volt ez a verseny abból a szempontból, hogy hát pontot tudtatok szerezni, tehát ott voltatok a közvetlen élmezőnyben. Kire, mire figyeltetek magatokon kívül?
Leginkább saját magammal küzdöttem, megmondom őszintén, hogy volt egy agymenetem, hogy azt a beállítást, amit mi előtte Lettországban használtunk egy teljesen más murvára, az itt is működni fog, mindenki mondta, hogy ezt felejtsem el. Na hát az első gyorsaságén azonnal ki is derült, hogy ezzel az autóval, amit én oda terveztem, nem lehet sajnos még az úton maradni se, nem ám azt, hogy gyorsan menni. Úgyhogy az első 4 gyorsaságit igazából túl kellett csak éljük, utána átszerelte a csapat az egész kocsinkat, lényegében mindent, ami ahhoz köthető, hogy mozog az autón, kicseréltek az autóba. Onnantól kezdve már nagyon élvezetes volt, viszont az, hogy ilyen 128 és 130 km/h átlagsebességek vannak a gyorsaságikon.
Aztán!
Az igen, egy picit gyors nekünk. Mi nem nagyon láttunk még ilyet, csak nagyjából a tévébe, úgyhogy így elsőre azért elég nehéz a helyi erőkkel felvenni a versenyt. De a verseny végére már azt gondolom egész jól belejöttük, és nagyon élveztük a versenyt.
Milyen ilyesfajta erdőkben, ilyen ritkásabb erdőkben versenyezni, azért sok helyen nagyon közel voltak a fák.
Hú, igen, volt konkrétan egy olyan gyorsaság itt a szombati napon, hogy egy tényleg annyira szűk, egy nyomsávos utat kell elképzelni, ahol azt hiszem 2 vagy 3 váltottam vissza 4. meg 3. és végig 5. az egész. És úgy, hogy igazából a kanyar egy ilyen 50 méterre van előttem, nekem bár igazából rá kell rántanom az autót, hogy a végére az kijöjjön úgy, hogy egyenesbe állunk, és átcsúszunk igazából egy ilyen 130-150 között a kanyarod. Nagyon át kell állítani az agyadat erre, hogy hogy ezt megérsz, hogy ott valóban be fogunk tapadni, és a végére ki fogunk jönni ebből a kanyarból, úgyhogy nem egyszerű.
Ha már a szombati napot említetted, Frank Tore Larsennek volt egy borzalmasan nagy balesete, szerencsére nem szédült meg, nem tudtam megszámolni, hogy hányszor fordult át az autó a saját tengelye körül, de hogy sokszor, az egészen biztos. Most kijöttek újabb nézői, szurkolói videók erről a balesetről, hát azért ez ijesztő.
Igen, igen, láttam én is ezt a videót, amire gondolsz, ugye egy picit szűkre ment. Nagyon sokan jártak így amúgy, hogy óriási fű van a pálya szélén, és nem látod, hogy hova mész. És nagyon sokszor, amit mondtam is, hogy igazából egy ilyen 50 méter lelőtte neked, már el kell döntened, meg kell választanod igazából azt a sebességet, meg azt a kormányszöget, amivel el fogsz fordulni. És valahogy ez egy picit mondjuk egy 30-50 centivel úgymond szűkebb vagy szélesebb lesz, és becsúszol ebbe a kis füves részre, ahol ilyen ajándékok lehetnek, mint ami őnek is igazából megemelte az autóját. Két vagy három spanyol versenyző konkrétan egy helyen esett ki, ott állt egymás mellett két vagy három Skoda is, úgyhogy nem volt egyszerű. Mi is amúgy, amikor megláttuk ezt a balesetet, én azt hiszem, ő utána jöttem talán négyel. Azért úgy elég szörnyen nézett ki az ott hirtelen, amikor odaértünk. Lassítottak is már minket, de azért úgy meglepődtünk, hogy konkrétan eltűnt az autónak a fele.
A versenyt egyébként Oliver Solberg nyerte, Volkswagen Polo GT R5-tel. Őt tudta, de legalább egy kicsit figyelgetni, hogy ő hogy ment ezeken a pályákon.
Kvalifikációját, ha valaki nézi az internetet, akkor fölkerült róla egy belső felvétel. Ott azt látni, hogy ő igazából, amit így mondtam is, hogy annyira, de annyira keresztbe megy, és annyira tudja ennek a murvának minden egyes csinyát, binyát, hogy igazából most, hogy hazaértünk, inkább most kezdtem el nézegetni az ő belső felvételeiket, hogy mit is kellene csinálni egy ilyen úton. Nagyon tudják ezt.
Ugye Hayden Paddon lett a második, Martin Sesks pedig a harmadik. Öt verseny után Hayden Paddon vezet, 34 pont már az előnye Sesks előtt, Mads Özberg pedig még tartja a harmadik helyet összetettben, bár ugye itt csak 8. lett a skandináv rallin, viszont egy rekordot magáénak tudhat, mert ha jól tudom, a végén a Collins Creston ugrott a legnagyobbat, talán 47 métert, vagy mennyit repült.
Így van, pontosan.
Magyar bajnokként azért ezt is tegyük hozzá, némi büszkeség.
Ő amúgy már VRC-vel is ugratott itt, azt hiszem, 2017 környékén, és ott előtte volt egy kis várakozás, és amúgy ott pont több embernek is mesélte, hogy senki ne tartson ettől az ugratótól. Előtte egy ilyen nagyon hosszú jobbos kanyarra jövünk, elmondta, hogy az már padlógáz, és onnantól kezdve senki ne vegye el a gázt, azért jött ki az a sok ember, úgyhogy csináljunk egy kis sót nekik, úgyhogy ezt így elmondta egy jó pár embernek ott, hogy meg nem próbálja senki elvenni azt az ugratot, mert azok az emberek azért állnak ott.
Kapjanak ők is valamit természetesen.
Így, de be is tartott az ígéretét.
És akkor mostantól jönnek az aszfaltos versenyek, legközelebb Rómában, július legvégén. Mi a terv? Lesz indulás? Tervezitek?
Természetesen már alig várom, a Róma az egyik kedvenc versenyem a naptárba, úgyhogy mindenképp készülünk rá nagyon. Végre jönnek az aszfaltok, kicsit közelebb áll hozzánk. Az egy kicsit ilyen magyarosabb pályák, amúgy ez a Róma rali tempós, kicsit rosszabb minőségű, dobálósak. Nagyon jó verseny lesz, már készülünk rá. A legnagyobb ellenfél talán ott a meleg lesz, mert ilyen 35 és 40 fok között van mindig. De hát én szerintem nagyon sokan leszünk ott megint, csak az olasz versenyzők is biztos jönnek, úgyhogy szerintem ilyen 40 körüli R5-ösre számítok.
Akkor jó pihenést, illetve jó készülődést a következő kihívásra, és nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és még egyszer szívből gratulálunk a pontszerzéshez Skandináviában, a Skandinávral is Svédországban. Köszönöm szépen, Martin, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy hívtál, sziasztok!
Autósport Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
Túraautózással folytatjuk, hiszen a hétvégén Mugello-ban rendezték az olasz TCR bajnokság, tehát a TCR Itali legutóbbi fordulóját, amelyen a magyar Losonci Levente is indult az Aggressive Team Italia által felkészített Hyundai-jal. Mugello nem egy egyszerű pálya, jól sejtem?
Mugello egyetlen nem egy egyszerű pálya, hiszen nagyon nagy színkülönbségek vannak, épp ezért hasonló kanyarkombinációnak tűnhetnek a sikánok, viszont egyik felfele vezet, a másik lefele, az egyik éppen dől, úgyhogy nagyon össze kell szedni a vezetést, és előre kell gondolkodni, hogy hol éppen mit alkalmazunk, milyen technikát. A versenynél pont ez volt az előnyöm, amit tudtam is hasznosítani többiekkel szemben a jó autó mellett, hogy ezek a nehezebb kanyarok nekem teljesen és jól feküdtek, így ugye előnyt tudtam ebből kovácsolni.
Jó, sokan voltatok, 30 fő feletti volt az indulók száma, két versenyt mentetek, mi lett a végeredmény számodra?
Igen, 39-en neveztek, és indultak is összesen, ha jól tudom. Én egy nehezebb időm után a 25. helyre tudtam indulni az első futamban. A rajtomat nagyon jól el tudtam kapni, ott egyből feljöttem egy 5-6 pozíciót, majd még a safety car-ig pár előzést meg tudtam tenni. Így szerintem 17. helyen voltam az első után valahogy, ami egy nagyon jó előreugrás, hiszen ott a közepénél a legtöbb balesetot történik az első körökben, úgyhogy onnan minél hamarabb menekülni akartam. Az első utam sajnos egy négy kör volt szerintem összesen, nagyon sok megszakítás volt safety car miatt, és nagyon sok idő volt, amíg helyre hozták a pályás megöngelődött egy-két helyen, ott nem lehetett ugye folytatni amiatt, illetve több autó, ugye sódarágy van itt Mugello-ban majdnem mindenhol, így nagyon mélyebbe lehet ásni magadat. Úgyhogy ezek nem a leggyorsabban történtek, sajnos így csak egy 4 körös sprintutamunk volt igazából, de itt 15-nek jöttem be, majd büntetések is voltak előttem, így 13. helyre promotáltak engem a futam után.
Na hát az egy nagyon szép eredmény, és mi történt vasárnap?
Vasárnap a 24. helyről kezdtem a futamot, mert valaki visszalépett az indulástól, így átkerültem a pályának a túlsó felére, ahol ugye nem a gumis része mondjuk, hanem inkább a törmelék meg minden. Így egy kicsit nehezebb helyzetből indultam, amellett, hogy mint Spában hasonlóan kitakarták előttem a lámpát éppen, de épp azért kell jól teljesíteni időben, és akkor nem nincs neki ilyen problémát.
És ilyenkor mit tudsz csinálni, az előtted levőt figyeled?
Igen, pont ezt csináltam, ugye volt időm az egész procedúrát végrehajtani, így jó rajtot tudtam elkapni, azután, hogy ugye az előttem lévő reakcióját figyeltem, amint ugye bemozdult, indultam én is, és itt is fel tudtam egy 4-5 helyet jönni egyből rajtnál, volt, akik be is ragadtak előttem, így jó nagy káosz volt, ezt ki tudtam használni. Itt az első körben egy jó nagy ütést kaptam, a 7-es kanyarnál ott lefele egy majdnem 4-esben majdnem padlógázas részről van szó, ahol kiütöttek a kavicságyba, és itt kapott a futóm egy jó nagy ütést, ami azt jelentett, hogy egy 20 fokkal elállt a kormányom balra, így ez ugye nem segít nagyon a forduláson, meg az onnan erdő problémák ugye jönnek sajnos azután, amint kapok egy kisebb ütést, az ugye sokszor zúdik. És ez így is volt igazából, mert a szombati utamhoz képest egy kalsz nélkül behoztam az autót. Itt a harmadik körben már lógott a jobb küszöb, illetve egy jó nagy ütést bal elől is kaptam, így teljesen felbőlt az egész egyensúly. Így nehezebb volt ugye az egésszel számolni, hogy hova mennyi tempót vihetek be, illetve hogyan fog viselkedni az autó. De ennek ellenére is jól ki tudtam szerintem használni a helyzeteket, amik adódtak. Itt is volt egy jó sok safety car-os megszakítás, szerintem itt is egy 2-3 volt minimum. Annyi ugye ezekben a pozitív, hogy van idő visszaüteni a gumikat, de ezen a hétvégén szerintem nagyon jól kezeltük őket, mind ugye az autó nagyon jól viselkedett, mind én ki tudtam ugye használni ezeket a helyzeteket, hogy optimális hőfokon belül tartsam, így mindig támadáskész voltam. Az egyik ordításnál a végén egyébként pont a füvön kellett előznem, hiszen az egyik Hyundai előttem megállt, és jó nagy kavarodás volt ott a célegyenesben, hát majdnem mint 3 éve a Forma 1-ben olyan szituációt kell elképzelni. Az elsőt elhúzott, majd a 6-tól a 15. helyig konkrétan egy ilyen 5 méteren belül volt mindenki, így ott elég gyors és hirtelen gondolkodása volt szükség, úgyhogy a füvet választottam, mert bal oldalt nem volt hely. Ez ugye 150-nel jól hangzik, ugye padlógázon kell végigmenni, hiszen ugye így nem vesztem el a hátsó hajtást, és így egy ilyen egyenes vonalban tudom tartani az autót, viszont ugye azzal nem számoltam, hogy lehet szintkülönbség meg ilyenek. Az vicces lett volna, hogy pattogok még egy ilyen 5 másodpercig, de szerencsében nem volt. Az autó ugye itt nem éppen volt a legoptimálisabb helyzetben, de itt szerintem egy ilyen 14. helykör lehettem. Az utcsó 2 kör jött, amikor az előttem csatázó, hát jóval előttem, de csatázott a bajnokságot vezető, illetve a második, harmadik helyen lévő. és kisütötték egymást, majd az egyik visszajött, és egy kör múlva úgy döntött, hogy fék nélkül bemegy a másikba, kicsit stipulálva, hogy akkor vele lesz, ne. Így még egy pozíciót fel tudtam jönni, és sikeresen magam mögött tudtam tartani egy Hyundai-t az utcsó két körben, így 12. helyen intett le a kockás zászló, amit végül 11 pontot álltak egy másik büntetés miatt, úgyhogy itt 13 helyet fel tudtam jönni. Ismét nem olyan sok versenykör után, úgyhogy szerintem egész pozitív versenyt tudhatunk magunk mögött, illetve az autó is tökéletes volt, egy nagyon jó autót kaptam a csapattól. A versenytempó végig nagyon konzisztens volt, 2-3 tized eltérésekkel, úgyhogy ilyen szempontból nagyon pozitív hétvégét zártunk, és jó autóval vágunk neki a következő versenynek.
Amelyhez szívből gratulálok, mármint ezekhez az eredményekhez, ahhoz meg különösen, hogy a 25 éven aluljak értékelésében a harmadik lettél. Ugye most a TCR itali sorozat az egy hosszabb nyári szünetre vonul, de ez nem jelenti azt, hogy te is ilyen sokat pihennél, hiszen neked a TCR Euróban lesz jelenésed méghozzá július 21-e és 23-a között a Magyar Nagydíj hétvégén. Hol is?
Paul Ricard, Franciaország, ugyanúgy Forma 1-es pálya. Jövő hét hétvégén ugye a TCR Europe-nak a mezőnyével. Ez az első forduló nekem, ami nem a World Tour-ra lesz együtt, szóval Norbékkal. Úgyhogy itt jó esélyeim vannak egy jó rajtpozíciót elkapni, hiszen az első 10 fog fordulni a második versenyen, úgyhogy attól függ, hogy hol kvalifikálom magamat, valamelyiken elől fogok indulni, úgyhogy minden adott egy jó versenyhez.
Ehhez kívánunk sok sikert, és természetesen majd azután is érdeklődünk, hogy ott Franciaországban hogyan sikerült számodra a verseny. Jó pihenést, Levente, és még egyszer köszönöm szépen, hogy mindezt elmesélted.
Nagyon köszönöm, Zoli.
Autósport Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
Ha valaki az előttünk álló hétvégén szeretne rally autókat nézni, akkor bizony megteheti méghozzá Egerben és környékén, hiszen július 15-én és 16-án, tehát szombaton és vasárnap rendezik a HRC East Rallyt, egészen pontosan Egri, sőt közelebbről Dobótéri központtal. ORB2, ORB3, tehát másod és harmadosztály, illetve Historic bajnokság résztvevői, ez a Historic kategória, amelyben a történelmi rally autókat láthatjuk, érzésem szerint egyre inkább felértékelődik, és egyre népszerűbbé válik a szurkolók, sőt, talán még az FIA, a Nemzetközi Automobil Szövetség köreiben is. A verseny rendezője az a Begala Tamás, aki egyébként navigálni is szokott, de most az előkészületeket irányítja, és ott diktálja az itinert a kollégáknak, és aki itt van a vonalban. Szia Tamás, hogy álltok az előkészületekkel?
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Véleményem szerint nagyon jó ütembe haladunk, minden rendben van egyébként a versennyel kapcsolatban. Itt, hogyha az engedélyeket nézzük, és a magának a versenynek a felépítését, már most mi is várjuk. még nem versenyzőként is nagyon várom ezt a hétvégét. Bízom benne. Az idő az biztos, hogy jó lesz. Tehát az 30 fokot rendeltem, 27-et ígértek. Úgyhogy itt most talán nem lesz úgymond olyan riasztás, ami miatt esetleges gyorsokat kelljen törölni. Bízom benne, hogy ettől függetlenül egy nagyon, nagyon jó idő lesz hétvégén. Visszatérve a kérdésedre, készülünk. Szervizpart területünk teljes mértékben elkészült, versenyirodánk és a technikai átvétel helye ugye az adott, és az teljesen új, tehát ott nagyon sok dolgunk nem volt. Most már tényleg csak az apróságok vannak hátra, ezek úgymond a háttérben készülődnek, úgyhogy most már tényleg csak a simítások maradtak.
Beszéljünk egy kicsit a sportszakmáról. Ha jól tudom, akkor szalmabála lassítók is lesznek a HRC East Rallyn Egerben és környékén. Mik az eddigi tapasztalatok ezzel? Ezt tudom, hogy külföldön is használják egyébként, és mire kell a versenyzőknek figyelniük adott esetben? Mondjuk miért lehet ez egy jó megoldás a rally versenyeken?
Gyakorlatilag saját tapasztalatomat próbálom átvinni itt most a versenyző társaimnak, hogy ugye több külföldi versenyen alkalmazzák ezt ott, ahol én is versenyeztem, és gyakorlatilag nekem ez azért szimpatikusabb, mert ugye van ennek a szalmabálának egy adott testmérete, ami például abban az esetben segíti a versenyzőket, hogy ugye van egy olyan magasság, hogy nem az ajtó alatt van, hanem egy picivel magasabb az ajtótól, tehát gyakorlatilag tud arra figyelni a versenyző, hogy pontosan és pontosabban tudja majd ezeket az elemeket kerülgetni. Nyilván ugye, mivel nem szögletesen fordulnak a versenyautók, hanem egy adott körvonalán, mivel a szalmabála ugye kerek alakú, így szerintem egyszerűbb ezt kerülni.
Na hát nagyon kíváncsi leszek majd a tapasztalatokra, meg a visszajelzésekre ezzel kapcsolatban. Azt meg tudom ígérni, hogy itt a Sportrádió Autósport magazinjában, illetve a podcastban tudunk majd utána is beszélgetni arról, hogy milyen tapasztalatok születtek az ORB2-es, ORB3-as versenyen erről a megoldásról. Jól olvastam azt, hogy egy különleges másodlagos GPS rendszert is kap legalábbis némelyik mezőny az autóba. Ez pontosan mit jelent, mit tesz ez lehetővé?
Igen, nyilván ugye azt ki kell hangsúlyozni, hogy ugye mivel a szövetségnek szerződése van, így csak ténylegesen egy ilyen teszt jelleggel tudjuk alkalmazni ezt a GPS berendezést. Egyébként mi a tavalyi évben a Drive-Start Rally-n ezzel versenyeztünk, ugye ami kandidálója volt az ezévi VRC-nek.
Igen.
És gyakorlatilag ez egy olyan GPS rendszer, ami kétirányú kommunikációra képes. Ez azt jelenti, hogy a verseny irodáról a verseny vezetés egy gomnyomással meg tudja állítani az adott gyorsasági szakaszt, hogyha bármi probléma lenne. Az első és legfontosabb szempont az én részemről az volt, hogy a rally verseny az nem, tehát hogy az nem vehet el még egy emberi életet. Akár így, akár úgy. És ez egy olyan készülék, amivel legalább megpróbáljuk ezt megóvni és megvédeni. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a tesztüzem ez jól fog szerepelni. A Rally 3-i ugye ők egy körrel kevesebbet mennek, tehát ezért úgy terveztük meg, hogy ők nem kapják majd most ezt a készüléket meg, viszont a Rally 2 és a Historic és a teszt fogja vinni magával. Nagyon kíváncsian fogom én is várni az eredményeit, és nyomon is fogom követni a verseny hétvégén, hogy hogyan működik ez a rendszer Magyarországon. Itt a cseh gyártó céggel elég régóta folynak gyakorlatilag a pontosítások, külön kimondottan magára erre a versenyre, és alapjába véve a készülék használatára is. Úgyhogy van azért mögött egy elég tartalmas háttérmunka, hogy ez a készülék ide tudott kerülni. Úgyhogy bízom benne, hogy jól fog szerepelni.
Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a navigátor előtt van egy képernyő, és azon megjelennek bizonyos információk, vagy inkább színjelzések. Tehát ha pirosan villog, akkor pontosan tudja, hogy megszakítják a versenyt, és azonnal le kell lassítania, felkészülni a megállásra, adott esetben megállni. De ha jól értelmezem, akkor bizonyos alapfunkciókban azt a fajta kommunikációt is tudja, ami az autóból megy a versenyirányítás felé, tehát megnyomhat bizonyos gombokat, hogy például jól vannak, rendben vannak, nincs személyi sérülés, ugye?
Igen, ez nagyon fontos, hogy nem csak színeket tudnak kikommunikálni a versenyzők felé, hanem kimondottan üzenetet, szöveges üzenetet is tudnak küldeni az adott autó felé. Tehát, hogyha tegyük fel véletlen valami miatt egy gyorsasági törlésre kerülne, akkor nem fogjuk a versenyzőket beöltöztetni a gyorsasági előtt feleslegesen, hanem már előre tudjuk velük közölni, hogy gyakorlatilag a következő gyorsasági törlésre került, vagy éppen amikor a gyorsaságin közlekednek, akkor több száz méterrel már a megérkezésük előtt jelezni tud nekik, hogy van előttük egy félreállt autó. Tehát, hogy nem csak színeket, hanem szimbólumokat is tud közölni, és hogyha véletlen van egy hirtelen megállás, akkor a készülék azonnal megkérdezi, hogy rendben vannak-e, és hogyha igen, akkor a navigátornak kell leokézni az üzenetet, hogy rendben vannak, és ezáltal tudja a versenyiroda, hogy lehet az egy műszaki hiba, lehet az egy defekt, és gyakorlatilag akkor onnantól kezdve tudják, hogy miért kell figyelni. De a mögöttük érkezőnek már jelzi a készülék, hogy ők ott vannak félreállva.
No, hát akkor meglátjuk, hogy ez a gyakorlatban hogy működik. Nagyon kíváncsi vagyok erre is. Már itt zajlik a kommunikáció a versennyel kapcsolatban. Kijelölt nézői pontokon várjátok a szurkolókat. Egyébként a belépő ára 2000 forint lesz. Hova érdemes még ellátogatniuk a szurkolóknak? Mondjuk, aki családdal érkezne, hova menjen? Ha versenyautót szeretne látni, és hogyha egyéb szórakozási lehetőségeket keresne?
Hát, hogyha időrendi sorrendben végigveszük a hétvégét, akkor én azt javaslom, ugye, tehát hogy azért megoszlik a tömeg, megoszlik az érdeklődés. Valakit ugye nyilván a versenyautók érdekelnek, mint verseny közben, akkor ugye ők szombaton ki tudnak menni arra az egy szuperspeciálra, amit ugye Eger és Egerszalók között fogunk megrendezni. Akit pedig inkább egy picit a nyugodtabb rész érdekel, ők akkor mindenféleképpen a dobóteret látogassák meg. Szerintem azért az Egerben az egy elég kultikus hely, úgyhogy gyakorlatilag azt nem érdemes kihagyni. És vasárnap pedig, ugye mivel van három különböző gyorsaságunk, én azt gondolom, meg fogják találni a nézők a helyüket, és vasárnap is lesz ugye a dobótéren egy célceremónia a harmadosztálynak is, tehát ők sem maradnak ki ebből, és ott ugye egy időben fel lesz építve a Hundának ugye a közlekedésbiztonsági parkja, tehát a családoknak mindenféleképpen érdemes kilátogatni a dobótérre vasárnap, mert ott szerintem, tehát hogy meg fogják ők is találni a helyüket.
Aki pedig versenyautókat szeretne látni, egyrészt ott is láthat, majd másrészt pedig a gyorsasági szakaszokon előfutókkal együtt 111 páros nevezett a HRC East Rally-ra, amelynek a rendezőjével, Begala Tamással beszélgettem az elmúlt percekben, akinek köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és természetesen sok sikert és biztonságos, izgalmas versenyt kívánok neked is. Tamás, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönjük szépen!
Autósport Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
Ez volt az Autósport magazin, köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottatok. Új epizóddal hetente jelentkezünk a Sportrádióban, illetve természetesen podcastként is megtalálható a műsor. A kedvenc podcastos felületeiteken érdemes feliratkozni, hogy ne maradjatok le az újabb részekről. Találkozunk jövő héten, sziasztok!
Ez volt az Autósport. Autósport magazin a Sportrádióban. Autósport. Jövő szerdán délután 5-től újra jönnek a legaktuálisabb hírek és sztorik a hazai autósport világából. Ha valamiről lemaradtál, keresd a műsor visszahallgatható verzióját a SoundCloudon, vagy iratkozz fel az Autósport podcastjára. Autósport. Autósport. Autósport magazin a Sportrádióban.